Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kultúrtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Kiállítás.
A 23. tervezőgrafikai biennálé zsűrizett műtárgyanyagából nyílt kiállítás a Békés Csabai Munkácsy Mihály Múzeumban. Szepesi Hédi Konecsnyi György díjas művészettörténész, a kiállítás kurátora elmondta, több mint 500 alkotást neveztek az idén nemzetközivé vált biennáléra, amelyek közül a Békés Csabai Múzeum három termében 265-öt mutatnak be. Érkezett mintegy 40 grafika japán, kínai, amerikai, orosz, szlovák, lengyel, ciprusi és ekvadori tervezőtől is. A beérkezett alkotások nagy része terv, úgynevezett privát plakát. A kurátor szerint egy vezér motívum mégis dominálja az alkotásokat, a tipográfia. Hozzátette, hogy az idén a tervezők foglalkoztak még a háborúval és a környezetkultúrával is, de a megszokotthoz képest lényegesen kevesebb kereskedelmi és kulturális plakátterv érkezett. A biennálé szervezői 1978-ban indították el a tervező grafika legrangosabb magyarországi periódikus kiállítás sorozatát, amelyet két évente a Munkácsy Mihály Múzeum mutat be azzal a céllal, hogy a mai magyar tervező grafika alakulását, új értékeit számon tartsa és népszerűsítse a fiatal, tehetséges tervező generációk, valamint a művészeti egyetemek tervező grafikus hallgatóinak műveit. A tárlat december 23-áig tekinthető meg, onnantól március 31-éig az energiahelyzet miatt Békés Csabán elrendelt korlátozások értelmében a Munkácsy Múzeum zárva lesz. Ez alól kivétel a Munkácsy Mihály egy géniusz diadala című kiállítás, amely csütörtöktől vasárnapig 10 és 16 óra között látogatható.
Esemény.
Ingyenes séta sorozatot indított Hild József építészeti öröksége nyomán az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet. A program során a résztvevők felfedezik Hild József polgári és középületeit, képet kapva egyúttal e politikailag, gazdaságilag és művészetileg is fellendülő időszak történéseiről és hangulatáról. Hild József a hazai klasszicista építészet egyik legnagyobb alakja, aki a reformkori Pest arculatának kialakításában meghatározó szerepet játszott, de közismertek svábhegyi épületei is. A séták Hild József polgári építészeti alkotásainak remekeit veszi sorra, bejárva az egykor német nyelven elnevezett utcákat, megismerve az építtető családokat, felfedezve az 1840 körül emelt klasszicista stílusú házakat. A séták alkalmával a résztvevők választ kaphatnak arra, hogy miről árulkodik egy kilincs, egy lépcsőház, egy ablakkeret, hogyan éltek azok, akik ilyeneket készítettek, miért látjuk még ma is lenyűgözőnek és elegánsnak ezeket a házakat. November 27-én a Svábhegyen tekinthető meg a Hild értékek nagyja. A hegyvidéki program a mester villaépítészetének szép példáit veszi sorra, és a szintén itt élt Jókai Mór írásaiból válogatva idézik meg a Svábhegy egykori hangulatát. Hild József építészetének ma is élő, eleven példája a Budakeszi úton található Hild villa, amelyet családja részére tervezett és építetett 1844-ben. December 4-én a harmadik sétán a résztvevők az MMA Művészet Elméleti és Módszertani Kutatóintézetének 2013 óta helyet adó épületét járhatják végig. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek az MMA-MMKI honlapján tekinthetők meg. Megnyílt az Ökumenikus Segélyszervezet adománypontja Budapesten a Bazilikánál, ahol december 23-áig gyűjtik a felajánlásokat a rászorulóknak. Az adománypont idén is két házból áll. Az egyikben jótékonysági termékeket kínáló bolt üzemel, amelyben a megvásárolható kézműves tárgyakat a segélyszervezet intézményeiben élő rászoruló családok, gyermekek vagy éppen a hajléktalan intézmények lakói készítették. A másik házban egy mézes kalács szívsütőde áll, ahol az önkéntesek folyamatosan készítik az adománygyűjtés szimbólumát, hogy azokkal köszönjék meg az adományozók persejbe dobott vagy a bankkártyás termináloknál nyújtott támogatását. Idén a vásár egész területén lehet csatlakozni az adománygyűjtéshez, a fizetések után adott borra való 30%-át az Ökumenikus Segélyszervezet kapja. Az idei év különlegessége a Göncz kollekcióban értékesített táskák, tasakok és karácsonyfadíszek, amelyeket az ország egyik leghátrányosabb helyzetű térségének három településén, Boldogkőújfalun, Felső Dobszán és Vizsolyban működtetett varróműhelyeiben készítenek. Az ökumenikus segélyszervezet intézményei nélkülöző és krízishelyzetbe került családok ezreit segítik egész évben étellel, szállással, munkával. Az összefogáshoz idén is lehet csatlakozni, például a 1353-as adományvonal hívásával vagy SMS küldésével, továbbá a Bazilikánál leadott adományokkal.
Koncert.
Nagyszabású koncerttel ünnepli alapításának 10. évfordulóját a Bagosi Brothers Company az MVM Domban jövő év március 11-én. A 2013 tavaszán alakult együttes a 10. évfordulóra hosszú műsorral, vendégekkel és számos meglepetéssel készül. A 2013 májusában alakult, máig változatlan felállásban játszó Gyergyó Szent Miklósi zenekar rövid idő alatt vált előbb az erdélyi, majd az egész Kárpát-medencei magyarság egyik legnépszerűbb zenekarává. A csapat eddigi pályafutása során 4 nagylemezt, egy szimfonikus koncertlemezt, egy kislemezt, számtalan klippet és egyéb anyagot jelentetett meg. A zenekar minden albuma többszörös aranylemez, míg a 2019-ben megjelent Veled utazom 6-szoros platina minősítést ért el. A Bagosi Brothers Company jelenleg a 2023 elején megjelenő 5. lemezén dolgozik, nemrégiben pedig legújabb daluk, az Álljunk össze is megjelent.
Film.
A San Franciscói Zsonrú című 1968-as krimi nyomán forgatja Steven Spielberg új filmjét, amelynek főszerepét Bradley Cooper kapta. A Warner Brothers filmstúdióban készülő új produkció forgatókönyvét Josh Singer írja. A hollywoodi szaklap szerint Spielberg valószínűleg egészen másként meséli majd el Bullitt történetét. A Variety.com felidézte, hogy a San Franciscói Zsarú címszerepét annak idején Steve McQueen alakította. A Peter Yates által rendezett eredeti filmben McQueennek egy besúgót kell védenie, hogy tanúskodhasson a maffia ellen. A besúgót azonban megölik, és Bullitt nyomozni kezd a halála ügyében. Az 1968-as Warner Brothers film arról volt híres, hogy a filmtörténet egyik legizgalmasabb autós üldözését rendezték meg benne. McQueen maga vezette a Ford Mustangot, amelyen több módosítást is elvégeztek a kaszkadőr jelenetekhez.
Múzeum.
Alberto Giacometti műveinek szentelt múzeum és művészeti iskola nyílik 2026-ban Párizsban az invalidusok előtti sétányon, jelentette be a svájci szobrász hagyatékát ápoló alapítvány. A múlt századi szobrászat egyik kiemelkedő mesterének legnagyobb gyűjteménye az invalidusoknál található egykori pályaudvar üvegtetejű csarnokában és föld alatti létesítményében kap helyet. A 6000 négyzetméter alapterületi új kiállítóhely állandó tárlatán az alapítvány birtokában lévő mintegy 10 000 Giacometti mű nagy része lesz látható. A múzeumban Giacometti szellemiségét megidéző kortárs képzőművészeti tárlatokat is rendeznek, valamint egy nem professzionális alkotói iskola is nyílik, amely mindenki előtt nyitva áll majd.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A szerelem mára puszta szexualitássá vált, a fetisizált individualizmus és a technológiai közvetítéssel létrejövő kommunikáció világában. Erre figyelmeztet Byung-Chul Han az Érosz haldoklása című könyvében, pedig szerinte odaadó és önfeladó szerelemre van szükségünk ahhoz, hogy a jövőhöz hűen az igazság még nem ismert útjaira léphessünk, vagy a puszta önkimerítő életből visszatérhessünk a jóhoz. A koreai születésű, de évtizedek óta Berlinben élő filozófus, aki nemrég Budapesten is előadást tartott, ezúttal is érzékeny témához nyúl. A könyve most is kijózanító és vitákat generáló. A fordítóval Csordás Gáborral beszélgetünk róla, és egy fontos mondattal indítok.
Abban a társadalomban, ahol mindenki önmaga vállalkozója, a túlélés gazdaságossága uralkodik. Ez szöges ellentétben áll Érosz és a halál gazdaságtalanságával. Beszélhetnénk arról, hogy ez a mindenki önmaga vállalkozója, ez egy fontos kérdés Han könyveiben. Mindig ugyaninnen indulunk az önmagát kizsákmányoló 21. századi ember.
Igen. Itt nagyon érdekes módon kapcsolódik össze a hígelt féle úri szolga dialektikája, meg az egész erotika kérdés ebben. Mert aki önmaga kizsákmányolója, az ugye olyan szolga, akinek nincs ura, aki önmagának ura, egyszerre úr és szolga. Na most ugye a szolga Hegelnél is azért szolga, mert a puszta életet előnyben részesíti minden mással szemben. A hűs élettel szemben, aki képtelen szembenézni a halállal, az lesz a szolga. Tehát az önmagát kizsákmányoló ember olyan ember, aki csak a puszta élettel foglalkozik. A puszta élet pedig a modern kapitalizmusban nem más, mint a mindenáron való életben maradás.
Miért mondhatja azt Hahn, hogy Erosz gazdaságtalan, tehát hogy az erotika gazdaságtalan, miközben ugye ez az egész világ a fogyasztásról szól. Olyan, mintha ezt ellentétbe állítaná a valóságos haszonnal mindent, ami a szerelemmel, az erotikával összefügg.
Hát igen, ő ellentétbe állítja az érdekvezérelt cselekvéssel, és az érdekvezérelt cselekvés ugye az egyre többet elérni, egyre nagyobb haszonra szert tenni, egyre nagyobb teljesítményt produkálni. Ezek pusztán érdekérzérelt cselekvések, amik mind az énre, az egyénre, az önmagamra koncentrálnak, annak a megtartására koncentrálnak. Az erotika lényege a túllépés önmagamon a másik felé. Ezek a dolgok, ezek a neokapitalista vonásai az emberi életnek, ezek bezárják az embert önmagába. Ezért beszél ugye a narcisztikus depressziós szubjektumról a könyv a más helyén. És egyre lehetetlenül teszik azt, hogy kilépjen önmagából a másik felé. A szexuális kapcsolatban, vagy a úgynevezett szerelmi kapcsolatban, amit ma annak neveznek, abban is elkezdi a másikat csak önmaga megmérésére, a saját teljesítménye mérésére használni. És nem a másságot keresi a másikban, hanem a másságot kiiktatja, mindig az azonos katalepszik, az azonos fokozására, ilyen végtelen pozitivitásban való megtoldására, meghosszabbítására. Ezért nevezi ugye a neokapitalizmus világát az azonosság poklának, Hahn, Bölcsünkhahn.
Tulajdonképpen azt mondja, hogy egy párkapcsolat a mai narcisztikus ember számára arról szól, hogy önmagát lássa, tehát őt dicsérjék lényegében, a másik másságát nem szeretné észrevenni, vagy nem szeretne azzal foglalkozni.
Hát önmaga tükrének használja a másikat. Egyáltalán a narcisztikus szubjektumra, hogy ő levezeti, és aztán ez nagyon fontos gondolat. A narcisztikus szubjektum nem az önzés jellemző, hanem az, hogy mindenhol csak magát látja. Az egész világban az világ minden jelenségét csak önmaga a saját énje árnyalataként tudja észrevenni, érzékelni, és mindig csak magára vonatkoztatva tudja felfogni. És tudja, hát a párkapcsolatban is ez történik.
Miért beszél a testi szerelemről is lemondóan? Miért mondja aztán, hogy ez sem az, amit szeretnénk? Ugye ír a pornóról, a kiüresedett szexualitásról.
Nem a testi szerelemről beszélő lemondóan, vagy elítélően, sőt a számára a szerelme természetesen benne van a szerelemnek a testi vonatkozása, a testi szerelem is, hanem arról van szó, hogy az a fajta szex, a modern szex, amelyik a másikat csak használjuk, ez gyakorlatilag azonossá válik a pornóval. A másikat szexuális tárgynak tekintjük, és sőt, tovább is megy, tulajdonképpen szexuális tárgyak halmazának tekintjük, tehát a személyisége teljesen szétrombolódik ebben a pornografizálódásban.
És hogyan kapcsolódik ez össze a kapitalizmussal?
Hát az a kapcsolódik össze, hogy a kapitalizmusban minden áruvá válik, és a test áruvá válása, a szexualitás áruvá válása produkálja a pornográfiát, meg a kiüresedett szexualitást. Most, hogy az áruvá válás és a teljesítmény fokozás, az ugyanannak a dolognak a két oldala. Tehát úgy is megfogalmazhatom, hogy a teljesítmény elvérvényesülése a szexualitásban az, ami kiüresíti a szexualitást és a pornográfiához közelíti.
Rendben, hogy a narcisztikus az hogyan akarja látni önmagát tulajdonképpen egy ilyen kapcsolatban is, de a szenvedélyről hogyan gondolkodik Hahn?
A szenvedélyt és szenvedést mindig együtt említi, több helyen is. Azt mondja, hogy a másság kiiktatásával nem lehetséges szenvedés és szenvedély, vagy a negativitás kiiktatásával. Tehát az érzelem megélése, az, hogy átadja magát az ember az erős érzelmeinek, az felfüggeszti a teljesítményhajszát, vagy lehetetlenül teszi a teljesítményhajszát, távolságot teremt, megállást jelent ebben a cél nélküli rohanásban, és módot ad arra az embernek, hogy más szemmel nézze a világot, más lásson meg. Mindabból, amit ő ír, abból az derül ki, hogy a szerelem nélkül nincs értelme, elveszti a valóságos értelmét az emberi élet. Az ember, akkor a puszta életnél maradunk, a puszta túlélésnél maradunk, az utolsó, nincs utolsó emberénél maradunk, akinek csak az életben marad, de a saját egészsége, a pontos és a saját maga igazolása, pontos is semmi más a világban. Hát viszont nem sok értelme van az olyan életnek.
Amikor itt volt Byung Chul Han Budapesten, akkor beszélt arról, hogy bizonyos témák hogyan kerülnek előtérben állat, tehát hogy a könyvei hogyan épülnek egymásra?
Nagyon érdekes, hogy világosan látszik, hogy a könyvei mögött egy nagyon összefüggő fogalmi hálózat van, és a könyvek nagyon összefüggenek egymásra, és idézik egymást. De ugyanakkor is az előadásában sem tehát más, mint hogy egy témát exponált. Tehát ő kerüli azt, hogy rendszert alkosson, és nem is nyilatkozik a gondolatai globálisabb vagy általánosabb összefüggéséről. Nem beszél a rendszeréről, úgy így mondjam. Egy volt nagyon érdekes az előadásában, és azt most, miután az előadást hallottam, azóta ebben a könyvben is felfedezem, hogy mennyire erős a keleti gondolkodás hatása nála. Az énesség megszüntetése, ami itt nagyon alapvető fogalom, az egy buddhista elgondolás. És több helyen is látszik az, tehát a kapitalizmus kritikájában is igazából keresi az ember, hogy mi az alap akkor, ahonnan bírálja a modern kapitalizmust, és arra jutok, hogy ez egyfajta nyilván hát szekularizált buddhista nézet érvényesül benne. Ez az én benyomásom persze, és ezt nyilván, hogyha megkérdeznék, akkor lehet, hogy ő tagadná is, de valami ilyesmit érzek én az ő gondolkodás folytában. Mellesleg nagyon sokat idézi Nietzsét, és az is szerintem az egy kicsit szimptomatikus, hogy Nietzsé is nagyon erősen támaszkodott a keleti filozófiákra, vagy keleti filozófiák hatására gondolt újra sok mindent Nietzsé is már.
Csordás Gábor fordítóval beszélgettünk Byung Chul Han Érosz haldoklása című könyvéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.